A hétköznapok Mongóliája. Balog Mátyás beszél mongóliai élményeiről.
Balog Mátyás vagyok, jelenleg a Belső Ázsia Tanszék mongol szakán vagyok doktorandusz és tanársegéd. Többször voltam Mongóliában, pontosan 3-szor voltam Mongóliában. Legutoljára 1 évet töltöttem kint, és lassan 1 éve, hogy hazajöttem. Ezt az 1 évet kutatómunkával töltöttem a doktori tanulmányokra való felkészülés gyanánt. 1 éven keresztül sámánokat kutattam, tehát mai mongol sámánizmust kutattam.
Hogy kerültél először kapcsolatba a Mongóliával vagy a sámánokkal?
Hát először Mongóliával kerültem kapcsolatba, a sámánok régebben nem érdekeltek annyira, vagy különösebben. Először 2001-ben kerültem ki Mongóliába, akkor mint részképzős hallgató, tehát harmadéves hallgató voltam, és 5-en mentünk ki Mongóliába, még 3 mongol szakos és 1 altaisz titkás.
Kicsit menjünk még vissza a Belső Ázsia Tanszékre, hogy kerültél. Tehát honnan indul az érdeklődés?
Igen. Hát az érdeklődésem, arra már nem emlékszem, hogy honnan indul. Mindig olyan dolgok iránt érdeklődtem inkább, ami iránt mások annyira nem érdeklődtek, tehát engem az érdekelt, hogy miért nem érdekel bizonyos dolgok, miért nem érdekelnek másokat, és akkor engem az kezdett el érdekelni. És valahogy így lehetett ez ezzel is. Tehát ezért felvételiztem én mongol szakra. Mongóliáról, Szibériáról már régebben olvastam könyveket, ilyen ismeretterjesztő jellegű könyveket, így érdekeltek a szibériai népek, és Hát ugye legközelebb ez a mongol szak állt, és ezért felvételiztem a mongol szakra.
A magyarok őseit keresed ott, vagy teljesen független ettől ez az érdeklődés?
Teljesen független. Az, hogy a magyarok őseit keresem, az annyira nem érdekel engem. Persze vannak mongol és magyar kulturális párhuzamok, tehát ami, mint tudjuk, nyilvánvalóan abból fakad, hogy magyarok is honfoglalás előtt nomád népekkel, tehát lovas nomád, állattenyésztő nomád népekkel közösen éltek, együtt éltek, és sok mindent átvettek tőlük, de a magyarok viszont török nyelvű, tehát döntően török nyelvű népekkel éltek együtt ebben az időszakban, a mongolok pedig nem török nyelvű nép, de a mongolokra is hatott a törökség, és ezért vannak közös elemek, például a mongol és a magyar nyelvben is, nem csak a kultúrában, ami ugye a nagy törökségnek köszönhető elsősorban.
Hogyan szerveztétek meg ezt az utat?
Ezt az utat nem mi szerveztük, ösztöndíjat kaptunk. Nekünk nem kellett igazából szervezni semmit, megkaptuk a pénzt, a repülőjegyet és a vízumot, és kint a repülőtéren pedig fogadtak minket a mongol állami egyetem részéről, elszállásoltak bennünket, és bejárhattunk az órákra, tehát igazából nekünk nagyon könnyű dolgunk volt. 2-3 hónap elteltével emlékszem, hogy akkor már annyira nem érdekeltek minket az ottani egyetemi órák, meg kell vallanom, nem is voltak olyan jó órák ezek, nem is voltak annyira érdekesek, hanem inkább részt vettünk az ottani mongolok életében, tehát mi is próbáltunk egy kicsit úgy élni, mint az ottani mongolok, ahelyett, hogy az egyetemre jártunk volna, inkább a piacra jártunk a mongolokkal alkudozni, vidékre jártunk, ott töltöttünk 1-2-3 heteket, és igazából így töltöttük el ezt az ösztöndíjas időszakot, ami 5 hónapra szólt akkor, mi viszont ugye az negyedik hónap vége felé kezdtünk el azon gondolkozni, hogy nem kéne hazamenni, mert otthon minden unalmas, és ezért kint maradtunk Mongóliában. Úgy terveztük, hogy egy teljes évet leszünk kint, de sajnos a barátom szülei 9. hónapnál, tehát úgy pont nyár elején balesetet szenvedtek, és ezért haza kellett jönnie, és hát így már én sem maradtam kint egyedül, és akkor így 9 hónapot voltunk végül is Mongóliában először.
Hogyan tudnád leírni a Budapesten élő, vagy városi magyar egyetemista hallgatónak azt, hogy képzelje el azt, hogy hogyan élnek a mongolok?
Hát alapvetően meg kell különböztetni a városi mongolokat és a vidéki mongolokat. A városi mongolok alatt főleg az ulánbátori mongolokat értem, hiszen ez az egyetlen olyan nagyobb város, amit tényleg városnak lehetne nevezni. De viszont az ulánbátori mongolok élete rengeteg mindenben különbözik a vidékiekétől. Nem is tudom, hogy írhatnám le. Tehát a városi mongol élet eléggé reménytelen. Tehát a városi mongolok életéről szinte csak rosszakat tudnék mondani. Tehát alkoholizmus, bűnözés, jót szinte nem is tudnék mondani a városi mongolok életéről, eléggé kiábrándító, siralmas a vidékiek. Élete viszont nagyon érdekes. Egy vidéki mongol család például, tehát jurtában él, ugye, mint tudjuk, állatokat tenyésztenek, és mondjuk a mi életünktől annyiban különbözik, hogy tényleg nyugodtabb élet, viszont tele van munkával. Tehát ugye nincsenek időpontok, nincsenek olyan határidők, amiket be kell tartania egy vidéki mongolnak, tehát nincs ez a stressz, viszont eléggé megerőltető az a munka, amit egy mongolnak kell, városi mongolnak kell végeznie a házi állatok körül, ugye legeltetni őket, stb.
Az, hogy nincsenek időpontok, azt mondom a napi beosztásra érted. Tehát a szezonális változás az mégiscsak meghatározza azt, hogy mikor...
Persze, a szezonális változás meghatározza ezeket a dolgokat, de ez nagyban függ az időjárástól. Tehát én is tapasztaltam, hogy például egy mongol család, ugye 4 szállása van a mongoloknak, tehát a mongol nomádság az nem azt jelenti, hogy egyik helyről a másikra költözik, onnan még tovább, aztán még tovább, hanem ez egy körforgás igazából. Tehát van egy nyári, őszi, tavaszi és téli szállás, és ezt így körbe járja igazából. Tehát a nyár végén átköltöznek az őszi szállásra. Például amikor vége van a nyárnak, azt ugye nem a naptár szerint határozzák meg a mongolok, hogy ezen a napon kell átköltözni, mert ekkor van vége a naptári nyárnak, hanem az időjárás attól ez sokban függ, és vallási vonzatai is vannak ennek, mint tudjuk Mongóliában, hogy a buddhizmus a legelterjedtebb vallás, és a buddhista naptár, buddhista kalendárium elő is ír olyan napokat, amelyek kifejezetten szerencsések lehetnek a költözésre, vagy egyéb más mindennapi cselekedetre. Például ilyen naptárakban találhatunk utalást arra, hogy a mai nap például nem jó hajvágásra, vagy nem jó költözésre, vagy a mai napon nem szabad hosszú útra menni, vagy a mai napon, ha ezt vagy azt csináljuk, akkor az rosszul fog elsülni.
Tehát a mongolok babonásak ezek szerint?
Én azt mondanám, hogy igen, általánosságban igen, az ilyesmiben hisznek a mongolok. Tehát még ma is, még Ulánbátorban is sok olyan fodrász üzlet van, ahová, ha bemegy egy mongol, akkor megkérdezik tőle, hogy melyik állat évében született. Ugye a 12 éves állatciklusról beszélek itt, ami kínaiaknál, mongoloknál ugyanúgy megvan. Melyik állat évében született, és akkor megnézi neki a naptárban, hogy neki egyáltalán ez a nap jó-e hajvágásra, és a fodrász esetleg figyelmezteti is az embert, ki olyat szeretne vágni, hogy hát jöjjön vissza inkább holnap, mert ez a nap nem olyan jó hajvágásra neked is. Tehát ez is befolyásolja az emberek életét, döntéseit, vagy azt, hogy egyáltalán mikor végezzen el egy munkát, mikor csináljon meg. A vidéken, tehát a határidők azok nem annyira szigorúak, még a városban sem, tehát a határidőből így ki lehet csúszni, lazán lehet ezeket venni. Tehát a mongolok életére mondjuk inkább ez jellemző, tehát így tudnám ezt ismertetni.
A vidékiekre, tehát ez a körforgásban milyen típusú munkák jelennek meg a különböző évszakokban?
Hát különböző, igen, különböző évszakokban különböző munkák jelennek meg. Manapság egyre jellemzőbb az, hogy ezt a négy szállást felváltja a két szállás, tehát egy nyári és téli szállás. Tehát az átmeneti, a tavaszi őszi szállások kezdenek megszűnni. Nyári szálláson főleg legeltetéssel telik az idő. Az a legelső szempont, hogy az állatok minél jobban meghízzanak, tehát ősz elejére, nyár végére minél jobban meghízzanak az állatok, minél több zsírt szerezzenek. Vannak különféle pótlegelők is egyébként erre a célra, hogyha az állatok még tudnának enni, akkor ezekre a pótlegelőkre is elküldhetik őket, hogy zsírt szedjenek föl. Télen pedig alapvetően az a legfontosabb szempont, hogy minél kevesebb állat hújjon el. Tehát ez a legfontosabb szempont. És mindig, tehát minden télen az állatállománynak egy elég jelentős része elhullik. Tehát ilyen 40%-okról is beszélhetünk néha, és van, amikor, én felfigyeltem arra, hogy van, amikor hallunk itthon Magyarországon ilyen híreket Mongóliából, híradóban, hogy óriási állatvész volt Mongóliában. Ezek eléggé csalók a hírek, mert hiszen minden évben óriási állatelhullás van, óriási állatvész van Mongóliában, viszont ezt az emberek nem tragédiaként élik meg, hanem ez természetes velejárója ennek a fajta életvitelnek. Tehát az, hogyha mondjuk egy pásztor állatainak 15%-a elhullat télen, az még szerencsésnek is mondható, hogy csak 15% hullott el.
És miért hullanak el?
A hidegtől, és ugye az állattartás, ugye nem istállós állattartásról beszélünk, hanem rideg állattartásról. Tehát a hidegtől, betegségtől, kevés élelemtől, ha nagy a hó, akkor nem tudják kikaparni maguknak az élelmet a nagy hó alól, ha jegesedik a hó. Tehát ezeket a mongol pásztorok mind-mind tudják, hogy milyen jellegű területre lehet vinni az állatot, milyen jelleg, tehát ránéznek a hóra, és tudják, hogy azt az ő állatuk ki tudja elkaparni, vagy nem tudja. Tehát ilyen jellegű tudással rendelkeznek ezek a mongol pásztorok. És hát bizony a gyengébbje mindig elhull
tehát
az állatoknak.
Azért hízlalják fel őket, hogy túléljék a telet, nem igen, azért, hogy levágják?
Egyrészt azért is, hogy levágják, viszont a mongolok nem nagyon szeretnek állatot levágni. Tehát ünnepekkor vágnak le állatot.
Akkor mit csinálnak fel?
Fejik, aztán le is vágják őket, de valahogy mindig úgy egyfajta olyan egyensúlyt próbálnak fenntartani, hogy ne kelljen sok állatot levágni.
Egy ilyen állomány az a nomád közösség saját ellátására, vagy kereskednek is
vele? Kereskednek is vele, persze kereskednek is vele a vidékiek. Hát változó, hogy hány állata lehet egy családnak, az olyan mondjuk 200-300 kis állat, tehát birka, kecske, és mondjuk 50-100 nagy állat az olyan átlagos Mongóliában, de ugye vannak ettől eltérő számadatok is. És igen, kereskednek vele, a városba felviszik a húst, és akkor ott a piacon értékesítik, és nem csak a húst, hanem a bőrt is, meg a belet. A belet például Kórába szokták vinni, a juhbelet, ugye orvosi célokra Kórába exportálják, és ezeket a bőrt és a beleket a város előtt, tehát mielőtt belépnénk Ulánbátorba, ott mindig láthatjuk az autók ablakából, hogy az út mellett ott állnak a rengeteg bőrrel, rengeteg béllel az emberek, és a vidéki emberek is kínálják megvásárlásra. És ezeket beviszik szépen a városba, ott feldolgozzák, stb. És akkor meg viszont eladják, ugye, vagy bőröket általában Kínának, megpróbálják Oroszországnak is, belet pedig Kórába.
És mit lehet belőle csinálni?
Hát a bőrből nagyon sok mindent lehet csinálni, ugye ruhát. Ja, a belekből, hát mondom orvosi célra, tehát ezzel varják be, a juhbéllel varják be a sebeket mindig az orvosok, és a kóreaiak ezt általában Mongóliából veszik, a juhbelet.
Kikből áll egy ilyen család?
Egy mongol család? Hát általában ilyen nagyobb családokról beszélhetünk, tehát nem csak szülők és gyermekek, hanem több generáció él együtt, én úgy
tehát akik így meg. Együtt tehát vándorolnak egy ilyen...
Igen. Egy ilyen nagy, egy kiterjedtebb család. Ezek egy szálláson élnek általában. Egy szállás
ez egy
pedig,
jurta, vagy egy ilyen jurta?
Ne, több jurta, csopor. Tehát egy jurta csoport, igen, egy kisebb jurta csoport, olyan 3-4, maximum 5 jurtából álló csoport mondjuk egy völgyben, vagy egy folyó mellett, és akkor egyik jurtában élnek az öregek, mondjuk a nagyszülők, és akkor a nagyszülőnek a fiai, a feleségeikkel és azok gyerekeivel. Tehát mondjuk ez egy család. A lányokat azért nem mondom, mert ugye a szokás az, hogy a lányok pedig elmennek feleségül más-más szállások fiaihoz.
És ők külön élnek.
És ők külön élnek. Egyébként a mongol társadalomban a nőket mindig is valahogy kívülállóknak, idegeneknek tekintik, ami megnyilvánul a vallási szokásokban is, a hiedelmekben is. Például áldozati szertartásokon, egy nemzetségi, tehát nemzetségi, ugye vérségi köteléken alapuló közösség vallási szertartásain a nők nem is vehetnek, tehát a nők, feleségek nem is vehetnek részt, mert hogy ők nem tartoznak a nemzetséghez, hanem csak oda kerültek, mint feleség.
Csak hogy telik egy nőnek az élete, vagy napja?
Hát egy vidéki nőnek a napja nyáron főleg tejtermékek készítésével telik. Tehát házi munkákkal telik igazából. Vannak olyan nők is, hallottam olyan nőkről, vagy láttam is pásztorkodó nőket, tehát nem annyira szigorú a munkamegosztás rendje a mongoloknál, hogy a férfinak mindenképpen ezt, a nőnek még mindenképpen azt kell csinálnia, felválthatják egymást, de döntően azért mégiscsak a férfiak végzik a fizikailag megerőltetőbb munkát, például a pásztorkodást, akkor az ilyen állatheréléseket, az állatvágást az csak férfi végezheti, de tehát az ilyen állattenyésztésre kapcsolatos munkákat. A nők pedig ugye a háztartásban serénykednek, tehát az ilyen tejtermék, nagyon sokféle tejtermékük van a mongoloknak, és ezek mindegyikét a nők készítik el, teát főznek, étel készítenek, gyerekeket nevelik, tehát igazából ennyi.
Gyerekek azok, hogyan történik az oktatások? Elmennek iskolába, vagy a családban?
Igen, ez mostanában egy... Ez az egyik oka annak, ami miatt ugye beszéltem arról, hogy a 4 szállást felváltja a 2 szállás mostanában. Ez azért van, azért gyakori, mert minden járásnak van egy járás központja, és itt van általános iskola, és a gyerekeket általános iskolába kell járatni, tehát ősztől egészen május közepéig, amíg az oktatás tart az iskolákban, addig a családnak is a járásközpont közelébe kell települnie, hogy a gyerekek iskolába tudjanak járni. Az év kisebbik szakaszában, ugye ebben a meleg szakaszban, mondjuk május végétől szeptember elejéig, amíg el nem kezdődik az iskola, addig távolabbi legerőkre, erre a nyári szállásra költözhetnek. Vannak még olyan területek, ahol a 4 szállás megőrződött, Itt általában az a jellemző, hogy a gyerekeket elküldik a járásközpontba, vagy a megyeközpontba esetleg iskolába, és akkor ott kollégiumban laknak a gyerekek.
És ha az egész család a járásközpont közelében telepszik, akkor ez azt jelenti, hogy ilyenkor ilyen jurták nőnek ki mindenfelé a város környékén?
Igen, igen, ezt jelenti. De mondom, nem városról kell itt beszélni, mert egy járásközpont azért nem. Tehát az olyan mondjuk, mint Magyarországon egy falu. Olyan a lélekszáma is körülbelül olyan 1000-2000 közötti egy járásközpontnak. És hát az utcák, tehát az egész jellege olyan, mint egy falu, ilyen faházakból áll, kőház kevés van, jurták is vannak benne, tehát kerítés mögött jurták, és a vidéki emberek jurtái pedig ott a járásközpont körül patakok partján állnak, és onnan járnak be a gyerekek.
Mennyire erős a vérségi, vagy ilyen törzsi jellegű kapcsolat a politika szempontjából? Tehát hallottam ilyen ázsiai országokról, ahol alapvetően ez határozza meg a politikát, vagy az ilyen kapcsolatokat.
Igen, na most azt, hogy vérségi jellegű kapcsolatok szerintem eléggé jelentősek, erre nem tudok biztos választ mondani, de szerintem eléggé jelentősek már csak azért is, tehát abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy nagyon kicsi a népesség. Tehát Mongólia tényleg egy olyan ország, ahol majdnem mindenki ismer mindenkit, még Ulánbátor is, tehát a közel egymilliós város, és olyan kicsinek mondható, hogy egy idő után szinte minden fontosabb ember ismeri egymást. Tehát személyes viszonyban van egymással. Vagy rokona egymásnak éppenséggel. Tehát ebből talán arra lehetne következtetni, hogy igen, igazad van, tehát igaz, ez a feltételezés, bár én nem, ezt nem tudom megerősíteni. Azt viszont meg tudom erősíteni, hogy személyes kapcsolatok a politikában igen, nagyon fontosak. Tehát meghatározzák azt, hogy kiből ki lesz. Esetleg, hogy kinek a barátja, ki kit ismer, kinek a jó pajtás, ez egyértelműen meghatározza. És ez még számomra is nyilvánvaló volt. Én, aki csak ugye, összesen 2 évet töltöttem ott, és a politika nem is nagyon érdekel, csak annyit tudok róla, amennyit a tévében vagy rádióban hallottam, de ebből én is le tudtam szűrni azt, hogy igen, a személyes kapcsolatok nagyon fontosak.
Milyen vonalak mentén határolódnak ott el a politikai irányzatok? Tehát, hogy van ott olyan, hogy jobb oldal, meg bal oldal, vagy nacionalizmus és kommunizmus?
Most hallhattuk a hírekben körülbelül 1,5 évvel ezelőtt, hogy ugye kormányválság volt Mongóliában. Most erről részleteket nem tudok, ez pont akkor tört ki, pont akkor kezdődött el, mikor én eljöttem Mongóliából, akkor voltak ott a miniszterelnöki választások, akkor még ott voltam, és hát alapvetően 2 nagy politikai csoportosulás van, a forradalmi párt, ugyanaz a neve, mint régebben, tehát amely 1921-ben hatalomra jutott, és 90-ig a rendszerváltásig ugye egyeduralmon volt, ugyanez a párt gyakoroltak egy 2 éves megszakítással a hatalmat, tehát 2 évig a demokrata párt volt, de aztán 2 év után megbuktak, és visszajött ez a forradalmi párt, és ez a 2 nagyobb csoportosulás van, tehát ezek, mondjuk a demokrata párt volt mindig is ellenzékben. Most az, hogy ők milyen eszmét képviselnek, az az érdekes, hogy mind a 2 párt eléggé nacionalista nézeteket képvisel, tehát, hogy mondjam, tehát szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy gyakran szélsőségesen nacionalista nézeteket képviselnek ezek a pártok, és nem csak a pártok, hanem úgy az emberek többsége is.
Ez mit jelent a mongol környezetben?
Ez elsősorban kínai gyűlöletben fogalmazódik meg, másodszorban pedig egyfajta olyan ideológiában, mely szerint a mongolok egyfajta ilyen kiválasztott nép, vagy ha nem is kiválasztott nép, hanem egyfajta ilyen erős, akaratos, de ugyanakkor igazságos nép lenne, és gyakran szeretik, ugye most nem akarok a mongolokra ilyen csúnya dolgokat mondani, tehát ez természetesen minden mongolra igaz, de ahogy én tapasztaltam, nagyon sokukra igaz, az, mely szerint ők úgy gondolják, hogy ők ugye Genghis Khan, a nagy világhódító leszármazottai, és ezáltal nekik, mintha joguk lenne, nem is tudom, több joguk lenne, mint esetleg más népeknek, vagy ilyesmi. Tehát nehéz ezt így megfogalmazni, anélkül, hogy bármelyik mongol barátomat is most megbántanám, aki esetleg hallgatja ezt a műsort, de tényleg ez az igazság, hogy én ezt tapasztaltam, hogy a mongolok nagyon büszkék Genghis Khanra és a történelmükre, de szerintem ebben egy kicsit túlzásokba is esnek. Tehát szerintem, ha egy nép ennyire hangoztatja azt, hogy milyen dicső múltja volt, hogy ennyire ragaszkodik a hőseihez, és ennyire csak ebben a korszakban tud élni, vagy kiteljesedni, akkor szerintem ott van egy kis baj, és nem csak szerintem, hanem ez tény, hogy Mongólia nagyon nagy gazdasági problémákkal, nagyon súlyos társadalmi problémákkal küszködik, és szerintem ez egyfajta menekülés lehet. Tehát a történelembe, dicső múltba való menekülést, és ugye nacionalizmust vettem én észre.
Milyen a kapcsolatok az oroszokkal?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az oroszokkal régebben nagyon jó kapcsolatuk volt ugye a kommunizmus időszakában. Szinte mindent az oroszok építettek fel Mongóliában abban az időben, és a kínaiak aztán. De most az oroszokkal kapcsolatuk már nem olyan aktív, inkább azt mondanám. Nem mondanám, hogy megromlottak a viszony az oroszokkal, egyáltalán nem romlott meg, hanem inkább én úgy érzem, hogy az oroszok már nem érdeklődnek annyira Mongólia iránt, mint ahogy azt korábban tették. Mostanában a kínaiak viszont egyre inkább érdeklődnek a mongolok iránt, és ettől a mongolok félnek is.
Meg gazdaságilag.
Igen, gazdaságilag, természetesen gazdaságilag érdeklődnek mongolok iránt. A mongolok ettől félnek, és én úgy vettem észre, hogy a mongolok szeretnének az oroszok felé fordulni valahogy. Szeretnék az oroszok figyelmét felhívni magukra, de az oroszok viszont nem annyira érdeklődnek már irántuk, mint korábban. Tehát már nem tartják szerintem az oroszok olyan fontosnak a mongol befolyást.
Mennyire van jelen nyugati típusú technológia? Tehát gondolok itt a mobiltelefontól,
igen,
a számítógépeket.
Na, én ezt, hogy a számítógépeket és a mobiltelefont én keleti típusú technológiának nevezném inkább. A keleti típusú technológia van jelen, nem csak ott, hanem szerintem Magyarországon is. Tehát minden Hongkong, Japán, Korea. Erről a három országról vagy térségről lehetne beszélni. Teljesen jelen van, olyannyira jelen van, hogy még vidéken is szinte minden jurtában, legeldugottabb járás központoktól távoli területeken is, ha bemegyünk egy jurtában nem lepődünk meg már azon, hogy ott DVD-znek az emberek. Tehát annyira jelen van. Ugye a parabola antenna, akkor a napelemek, a jurták tetején teljesen hétköznapi látványnak számítanak már, a városban pedig hát nyilván teljes mértékben.
Most mennyire egyeztethető össze azzal a képpel, hogy szegények az emberek? Vagy nem szegények az emberek ezek szerint?
Eléggé szegények
vagy
az emberek.
Ez az első, amit viszont, megvesznek a pénzükön?
Viszont igen, ez az első, amit megvesznek az emberek a pénzükön. Jellemző az is, hogy ha valakinek van valamennyi pénze, vagy egy nagyobb összegre tesz szert, akkor általában nem arra költik, hogy ezzel megalapozzák a jövőjüket, hiszen az bizonytalan Ulánbátorban legalábbis. Tehát érthető is ez a hozzáállás, mert nem lehet egyszerűen olyan könnyedén lerakni a jövőnek az alapjait egy ulánbátori lakos számára, és ezért inkább olyan dolgokba fektetik be a pénzüket, melyek örömet okoznak a számukra. Tehát mondom, mondjuk nagy képernyős tévéket, vagy az ilyen nagyobb vállalatok főnökei dzsippeket vesznek. Tehát annyi dzsippet lehet látni az Ulánbátor utcáin, amennyit, nem tudom, el sem tudná képzelni az ember. Tehát iszonyatosan nagy dzsippek, drága autók róják Ulánbátor utcáit, és igen, főleg ilyen dolgokra költik az emberek a pénzüket. Tehát külsőségekre, inkább külsőségekre költik a pénzüket, és azt is tapasztaltam Mongóliában, hogy ha bemegyünk egy szállodába például, vagy bármilyen szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor az első benyomás mindig nagyon jó, tehát nagyon szép a berendezés, a szálloda, aztán a második, harmadik benyomás már viszont sokkal rosszabb, tehát a kiszolgálás, a minőség, szolgáltatás minősége csapnivaló ahhoz képest, hogy milyen volt az első benyomás. Tehát itt a külsőségek eléggé nagy kontrasztban vannak a tartalommal és a minőséggel szemben.
kicsit más terület, amikor egy, nem tudom mennyire látod ezt, egy általános iskolában a gyerekek tanulnak mondjuk arról, hogy kik ők, akkor ezt hogyan definiálják? Említetted már Genghis Khan. Tehát mi az, ami a mongolt mongollá teszi? Vagy ami az ilyen állami ideológia szerint a mongolnak tudnia kéne saját magáról, hogy meghatározza önmagát?
Uh-huh. Hát az állami ideológia szerint az, hogy mit kéne tudni magáról egy mongolnak, szerintem azt tudják is a mongolok magukról. Sőt, ebben a mongolok nagyon szorgalmasnak is mondhatóak. Tehát minden egyes mongol, akivel én beszélgetésbe elegyedtem, minden egyes mongol felhozta nekem Genghis Khant, meg és hangsúlyozta, hogy ő Genghis Khan leszármazottja, és hogy a mongolok így, mongolok úgy. Tehát ezt tudják az emberek. Nem úgy, mint mondjuk Magyarországon, hogy esetleg nem tudja egy iskolás gyerek a hét vezér nevét, vagy stb. Ha mongol lenne az a hét vezér, akkor a mongolok mindegyike biztos, hogy kívülről fújna a hét vezér nevét. Tehát tényleg nem csak az állami ideológia, de az emberek is nagyon vonzódnak ehhez a hősi korszakhoz, ugye a 13. század mongol sikereihez. És ez, hát igazán, de ez igazából kimerül, tényleg kimerül a 13. század sikereiben. Tehát Genghis Khan mindenki tudja, mindenki méltatja, akkor ugye a hódításait is mindenki tudja szinte, viszont többet, ennél többet nem igen tudnak az emberek. Ha mondjuk 16. századi mongol kánokat kérdeznék egy mongoltól, akkor valószínűleg nem tudná a választ. Tehát ennyiben ki is merül. Tehát a mongol történelemnek is csak a legszebb, a legcsodálatosabb része az, ami elvarázsolja az embereket, és amiket ők annyira tudnak. Viszont az állami ideológia sem sugallja azt, vagy azt sem ösztönzi azt, hogy ennél ugye mélyebb tudásuk is legyen az embereknek, vagy az általános iskolás gyerekeknek. Én olvastam általános iskolás gyerekek füzeteit, házi feladatát segítettem megcsinálni, és abban is ilyen dolgok voltak leírva, tehát Genghis Khan, akkor a dicső múlt, akkor hogy Mongólia például milyen szép ország, például ez volt egy lecke, hogy írja hazádról, hogy milyen szép, és akkor, hogy sok hegy van, tágas puszták, stb. De ez jó, hát igen, általános iskolás gyerekekről van szó, de ez a felszínesség valahogy úgy jellemző azért.
Mik a nemzeti ünnepek?
A nemzeti ünnepek közül mondjuk elsősorban a nádomot tudnám említeni. A nádom ez egy sport ünnepély, háromnapos sport ünnepély, amikor a mongol nemzeti sportokat gyakorolják, ezek a lóverseny, az íjászat és a birkózás.
És olyan, mint egy olimpia, hogy összegyűlnek az ország minden részéből egy helyre? És
igen, összegyűlnek az ország minden részéből egy helyre, egy stadionba, és akkor ott ugye birkózók megmérkőznek egymással, sok a néző. Ez igazából egy nagy ünnepség, tehát a mongolok egy nagy ünnepélye. Igazából azt tudja ezeket annyira élvezni, aki ismeri a birkózókat, szurkol a birkózóknak, vagy a lovaknak, ismeri a lovakat, tudja, hogy kik a lovaknak a tenyésztői, akiknek tényleg van is közük ehhez annyira. De ugyanakkor nagyon sok külföldi turistát is vonz ez az esemény, és ők is gyakran részt vesznek.
Ilyen típusú, amit mi nemzeti ünnepként ismerünk, tehát ilyen politikához kapcsolódó vagy?
Politikához kapcsolódó, igen. Van a november 26-a Mongólia függetlenségének a kikiáltása, tehát amikor 1921-ben ismét kikiáltották a mongol függetlenséget, ugye egyszer 1911-ben kiáltották ki a mandzsú uralom alól, szabadultak fel, utána pedig 1920-ban a kínaiak ismét elfoglalták Mongóliát egy rövid időre, és 21-ben szabadult fel véglegesen Mongólia, és ennek az ünnepe. Ennek az ünnepét egyébként az itteni magyarországi mongolok is ünneplik. Tehát ez például egy ilyen politikai ünnepély, de ez nem annyira jelentős, hogy nem annyira szórakoztat ünnepély, mint mondjuk a nádom. A nádomon kívül még egy ünnepét azért fontos megemlíteni, ez az úgynevezett fehér hónap ünnepe, vagy fehér hold ünnepe, különbözőképpen szokták fordítani. Ez a mongol új év ünnep, tehát a hagyományos új év ünnepe, hold új évként is szokták említeni, mivel Kínában is találkozhatunk, ugye amikor beszéltem már a 12 állat évről, és amikor az egyik állat évéből a másik állat évébe érkezünk, ezt ünnepeljük holdúj évkor, és ez általában február elejére, ritkábban január végére esik, ugye a holdtól függően.
Ez megegyezik akkor a kínai új év időpontjával?
Nem, ez az érdekes, nem egyezik meg napra pontosan, sőt a tibeti is különbözik, tehát ezek nem egyeznek meg egymással, ezt mindig annak az országnak a vezető lámái számítják ki a holdállásából, sőt hónapokkal a holdúj év ünnepség előtt még gyakran nem lehet tudni, hogy pontosan melyik napon is lesz a holdúj év. De viszont annyiban hasonlít mondjuk a húsvét kiszámítására, a holdúj év kiszámítása, hogy ugye a holdtól függ, tehát hogy mikor van teli hold, de biztos, hogy teli hold kor van.
És hogyan ünneplik meg?
Hát ezt igazából nagy lakomával ünneplik meg, tehát ugye ez egy családi ünnep, és ez vendégeskedés, ez egy vendégeskedést jelent, ilyenkor minden család feldíszíti az asztalát mindenféle ételekkel, egy főtt juhús az elengedhetetlen, tehát egy egész főtt birkát tesznek ki az asztalra, meg még mindenféle édességet, ételt, italt, és eljárnak egymáshoz vendégeskedni.
Tehát akkor ez nem emberek. A mi szilveszteri bulizós típusú?
Nem. Eljárnak egymáshoz vendégeskedni, és az a szokás, hogy egy ilyen kék szalagot visz mindenki, és ezt a kék szalagot, esetleg még a kék szalagra pénzajándékot, vagy bármilyen pénzajándékot is tehetnek, és ezzel a kék szalaggal, így két kézben tartva a kék szalagot, köszöntik a család legidősebb tagját, aki ezt a kék szalagot átveszi a kezével, ugye a fiatalabb ember, az idősebb ember keze alá teszi, mint egy megtámasztva az ő kezét, a kezét, és úgy adja át ezt a kék szalagot általában pénzzel, és a vendégek viszont ajándékot kapnak a családtól, amit meglátogatnak.
Ezek a hagyományok mennyire erősek? Vagy
nagyon erősek.
Vannak olyanok, amiket úgy látsz, hogy fölbomlóban vannak az ilyen népi jellegű hagyományok közül?
Hát népi jellegű hagyományok közül igen, vannak olyanok, amelyek fölbomlóban vannak, de nem ezek azok. Tehát az ilyen ünnepélyek nagyon népszerűek, ezek nincsenek felbomlóban, talán átalakulóban lehetnek a tekintetben, hogy már nem mindig ugye a hagyományos étel van az asztalon, ugye pezsgő, üdítő, stb. Is kerül az asztalra, tehát nem ugyanazt az ételt teszik, mint mondjuk 100 vagy 150 évvel ezelőtt a mongolok, de igazából lényegi változások nem mennek végbe a tekintetben.
Csak hol látsz változást?
Változást például a sámánizmusban láttam változást, ez mondjuk az a kultúrának az a része, amelyet úgy mélyebben vizsgáltam. Na ott látok például változást, tehát ott azért elég érdekes változások mennek végbe, vagy például a mindennapi foglalatosságokhoz kapcsolódó népi vallásossággal is összefüggő dolgokkal kapcsolatban látok változást, például a vadászattal kapcsolatban. Régebben olvastam a mongolok vadászatával kapcsolatban a különböző vadászathoz kapcsolódó tilalmakról, hogy mit nem szabad egy vadásznak, mit hogyan kell vadászat során, és ezeknek teljesen ellenkezőjét tapasztaltam én már 2002-2003-ban Mongóliában.
De vadásznak?
Vadásznak a mongolok, igen, vadásznak, viszont a vadászat a vidéki mongolokra jellemző, a vidéki munkanélküli mongolokra jellemző, tehát egyfajta időtöltés, tehát egyfajta hasznos időtöltésként, ugye, hogy egy kis húst is hoz az asztalra, prémeket el lehet esetleg adni, másrészt elfoglalja magát az ember valamivel, tehát így a vidéken kifejezetten a munkanélküliek foglalatossága a vadászat és a tilos vadászat, tehát ugye engedély nélkül. A városban pedig az ilyen nagyobb vállalatok főnökeire jellemző, hogy dzsippekkel kimennek a környező hegyekbe, és akkor ott farkasra vadásznak.
Ez olyan, mint a mi szocialista hajtóvadászataink?
Hát hasonló, igen, lehet párhuzamokat vonni közöttük, igen, szerintem. Ilyesmi, egyfajta virtus, tehát egyfajta ilyen...
Mit jelent az, hogy munkanélküli? mongol környezetbe
kérdezik. Ugyanazt, amit itt, tehát, hogy nincs munkája.
Tehát egy család, amelyik vonul egyik helyről a másikra a csordával, az mennyiben tekinthető alkalmazottnak?
Az tekinthető alkalmazottnak. Tehát igen, nehéz lenne meghatározni tényleg, hogy Mongóliában mekkora a munkanélküliség, mert tényleg ugye ezek a csordáikat legeltető embereket ugye nem vették fel sehová dolgozni, tehát ők nem közalkalmazottak, vagy nem alkalmazottak, hanem ők csak dolgoznak, de hát ők nem is munkanélküliek. Viszont vidéken is vannak munkanélküliek, ez elsősorban a vidéki járásközpontokra jellemző. Tehát a járásközpont az már egy olyan hely, egy olyan átmenet a vidéki és a városi mongolok között, ahol már a járásközpontban az embereknek nem nagyon vannak nyájaik, vagy háziállataik, vagy csak nagyon kevés. Viszont még munkájuk sincsen, vagy a szerencséseknek van, mondjuk a járásközpontban, a kórházban dolgoznak, vagy a járásközpontban, a postán, itt-ott dolgoznak, viszont ugye több ember él egy járásközpontban, mint amennyi munkás kézre van szükség egy járásközpontnak. És ezek az emberek, akik ugye nincsenek is vidéken az állataik, nincsenek állataik, és a járásközpontban sem tudnak betölteni semmilyen pozíciót, azok szoktak általában a vadászathoz fordulni, mint egy ilyen élelemszerzési vagy pénzkereseti lehetőséghez.
Itt jut eszembe a alkohol vagy a kocsmáknak a szerepe. Ez mennyiben jelentős?
Ez eléggé jelentős. A kocsmák szerepe egyáltalán nem jelentős, hiszen kocsmák nincsenek is, tehát ilyen kifejezetten szigorú értelemben vett kocsmák nincsenek Mongóliában. Bárok vannak, ők úgy hívják, hogy bárok, ilyen igen, mulató helyek, ilyen diszkók. A városban főleg fiatalok, egyetemisták járnak oda, a járásközpontokban pedig szinte mindenki, de ahhoz, hogy valaki mondjuk igyon vagy lerészegedjen, az Mongóliában nincs is szükség a kocsmára, tehát nem kell beülni. Mondjuk egy járásközpontban a részeges emberek, azok általában az utcán vagy otthon isznak. Tehát nem láthatjuk azt, mint mondjuk itt Magyarországon, egy faluban, hogy elmegyünk a kocsmába, és ott ülnek benne a részeg emberek, vagy hát igen, részegesek, hanem ott az utcán kint vannak.
Tehát ez bevett dolog? Senki nem csodálkozik azon? Hogy...
Nem csodálkozik ezen senki. Hát vannak ebből konfliktusok, persze gyakran látni ilyen konfliktusokat, ugye családi balhékat, vagy azt is ugye lehet látni ott, hogy az utcán összeverekednek, két részek barát összeverekszik, de ezek inkább ott kint történnek, hát nem annyira, nincsen ilyen, hogy falu kocsmája.
Milyen lehetőségei vannak a fiataloknak, hogy szórakozzanak? A DVD-n kívül mondjuk.
Hát a városban nagyon sok lehetőség van erre. Városi fiatalok főleg internetezni szeretnek, számítógépes játékokat játszani és bárba menni. De mindez ugye nagyon sok pénz kell, és ez még egy óriási problémája Mongóliának, hogy ezeknek a fiataloknak egy jelentős része vidékről kerül be a városba, és a vidéki ugye vidéki szüleik, akiknek mondjuk az állattenyésztés olyan jól megy, hogy pénzt tudnak ebből megtakarítani, és ezért a gyermeküket Ulánbátorba küldik, hogy ott tanuljanak közép- vagy felső oktatásban. Azt a pénzt ezek a fiatalok elszórják a bárokban és a számítógépes ilyen játéktermekben. Ugye elszórják, aztán pedig ismét pénzért könyörögnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon bevett szokás. Azt azért is merem így tényleg kijelenteni, mert én most tavaly, amikor egy ilyen főiskolán tanultam Mongóliában, ugye 25 éves fejjel, akkor is én ilyen 17-18 éves diákokkal tanultam együtt, és igazából nem a tudás megszerzésért tanultam, hanem egyáltalán kíváncsi voltam erre, hogy milyen lehet ilyen fiatal mongolnak lenni.
És előttük mi a jövő áll? Tehát befejezik az iskolát, és aztán hogyan
tovább? Hát elég síralmas jövő áll a mongol fiatalok előtt. egy nagy probléma az például, hogy a férfiak és a nők nem egyenlően képzettek. Hiszen Mongóliában egy felmérés szerint 84% a felsőoktatásban tanulóknak nő. Tehát igen, kevés a fiú abban az osztályban is, ahol én tanultam, a 20-valahány tanulóból velem együtt volt 3 fiú.
Mert a fiúk otthon maradnak segíteni?
Igen, mert a fiúk inkább otthon maradnak vidéken dolgozni, és a lányokat küldik tanulni. Viszont a végzettség ugye szinte semmit sem ér Mongóliában, a felsőfokú végzettség semmit. Ezért a szerencsésebbek inkább külföldre mennek tanulni. Sokan mennek Kínába tanulni.
Milyen divat szakmák vagy szakok vannak?
Divat szakma? Hát a nyelvek talán, az angol nyelv.
Mert egy kitörési lehetőség?
Igen, valami kitörési lehetőséget látnak ebben a mongol fiatalok, azt, hogy esetleg el tudnak menni külföldre. Tehát én ezt vettem észre, minden mongol fiatal, akivel ugye barátságba vagy ilyen haveri viszonyba kerültem, azok azt mondták, hogy hát igen, angolul kéne jól megtanulni, és külföldre menni, főleg Amerikába vagy Európába valahova. Tehát nem nagyon fordul meg a fejükben, hogy ők valami olyasmit tanuljanak, amivel ott Mongóliában el tudnának helyezkedni, és ez érthető is, hiszen bármit végez az ember a Mongóliában, kevés esélye van arra, hogy őt felveszik bárhova is, hiszen nincsenek munkahelyek Ulánbátorban. És talán ez okozza azt a feszültséget, amiről beszéltem még az elején, ugye ezt a túlfűtött nacionalista érzelmeket esetleg, hogy van ez a kettőség az emberekben, hogy szeretnének elmenekülni, főleg a fiatalokban szeretnének elmenekülni ebből az országból, vagy boldogulni valahogy az életben, valahol máshol, ahol nincsenek ilyen óriási problémák, viszont nem tudják magukban, tehát nem tudják ezt magukban elrendezni azért, mert kötődnek a mongolsághoz, tehát valahol sajnálják kiszakítani magukból ezt a ugye a mongolságot, tehát a nemzeti érzelmeiket nem tudják elnyomni, és ezek így a felszínre törnek egy hát elég eltorzult formában.
De akkor van, akinek sikerül kitörni? Tehát, hogy
van, külföldön... van, de kevés embernek, kevésnek.
És akkor mondjuk azok a lányok, akik elvégzik az egyetemet, vagy iskolát, azok mit tudnak csinálni odahaza? Vagy mit fognak csinálni odahaza?
Hát azok vagy férhez mennek, ha mongol férhez mennek, akkor elég siralmas életük lesz valószínűleg, ha nem, akkor külföldi férhez mennek, és egyébként ez egy nagy divat mostanában, hogy a mongol fiatal nők körében, hogy próbálnak külföldi férfiakkal ismerkedni.
Amik veled is ismerkedtek azért, hogy elmehessenek?
Hát volt ilyen gyanús helyzet, persze volt, és az is igaz, hogy sokkal nekem ott, mint mondjuk, hogyha ez lett volna a célom, akkor így mongol lányokkal megismerkedni nekem 1000-szer könnyebb lenne Mongóliában, mint mondjuk Magyarországon. Tehát sokkal kevesebb visszautasítást kapnék csak azért, mert külföldi vagyok. Igen, ezt határozottan tapasztaltam. Viszont amit el akartam mondani, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye beszéltem már a buddhizmusról, és ugye a mongolok buddhizmusban vetett hitéről is, de azt még nem mondtam, hogy vannak, hogy Mongóliában ugye a lámák egyik fő feladat, buddhista lámák egyik fő feladata az, hogy különböző szútrákat, különböző mantrákat olvasnak fel annak érdekében, hogy a megrendelőnek, aki megrendeli ezt a felolvasást, annak a sorsa jobb legyen. És hallottam, hogy léteznek már olyan szútrák is, olyan mantrák is, amikben a buddhista kolostorokban, meg kifejezetten azt segítik elő, hogy valaki, mondjuk egy fiatal mongol nő, külföldi férjet kapasson magának. Tehát én már hallottam olyat, hogy fiatal mongol egyetemista lányok a kolostorba járnak, és azt kérik a lámáktól, hogy olyan szöveget olvassanak, amelyek ebben segíthetnék nekik, vagy őket.
Létezik olyan típusú kulturális különbség, amit így mondjuk magas kultúra és populáris kultúráként határozunk meg nálunk. Tehát van ott olyan, hogy emberek, akik komoly regényeket és klasszikus zenét hallgatnak, és emberek, akik popzenét és nem tudom, bárokba járnak.
Igen, a klasszikus zene az nem annyira, talán nem annyira divatos, ott, mint mondjuk nálunk Magyarországon, vagy nem annyira ismert.
Hát, hogy van egy mongol megfelelője ennek a jelenségnek?
Nem nagyon, inkább mongol népzene. Népzene lehet az, de azt sem mondanám magas kultúrának, az inkább népi kultúra, tehát népzene igazából, népzene, tehát a mongol operaházakban, színházakban is a mongol nemzet, talán legfontosabb mongol nemzeti hangszeren, ezen a lófejes hegedűn mutatnak, vagy játszanak darabokat, és ez talán az, ami mondjuk az igényesebb közönségnek szól.
Vagy irodalmi alkotások, vagy eposzok, amik így előjönnek?
Eposzok vannak, igen. A mongolok nagyon híresek egyébként az eposzaikról, tehát a több ezer soros, gyakran 25-30 ezer soros eposzaikról, főleg a nyugat mongolok, tehát a nyugati megyékben élő mongolok, viszont ezeket az emberek nem olvassák, ezeket a kutatók olvassák, vagy egyetemi tanárok esetleg olvassák, vagy mi olvassuk itt a mongol szakon ezeket az eposzokat, de mongol fiatalok nem olvassák ezeket az eposzokat. Vannak ilyen népi eposzok, hős eposzok, igen, vannak. Ott nem arról van szó, hogy valaki művelte vagy nem művelt. Tehát nem a művelt, nem művelt ellentét a meghatározó, hanem inkább a sikeres-sikertelen ellentét. Ez már sokkal erőteljesebb a mongoloknál. Tehát ott sokkal nagyobb érdem az, hogy valaki sikeres. Nem az, hogy művelt, hanem hogy sikeres. Vagy gazdag mondjuk, vagy sok pénze van. Itt ott inkább az érdem. Tehát nem a műveltség vagy a tájékozottság, hanem inkább a siker.
Hogy képzelhetjük el a mongol médiát? Mondjuk a kereskedelmi tévéknek a hatása hasonló ott is, mint nálunk? Tehát, hogy mindenki ül és nézi a bugyuta valamilyen szórakoztató műsorokat?
Na, szerencsére nem így van. Ilyen szórakoztató műsorok ugyan vannak, de korán sem annyira népszerűek, mint nálunk. Tehát az emberek jobban nincs idejük ott annyira az embereknek. Az emberek, mongol emberek mindig mozognak, mindig tesznek valamit. Egyébként sokan azt mondják, hogy a mongolok lusták, nem lusták, nagyon szorgalmasak szerintem a mongolok. Mindig mozgásban vannak, én úgy vettem észre, és mindig a munkájukkal, a boldogulással vannak elfoglalva, és nincs annyira idejük arra, hogy ők ilyen műsorokat nézzenek a tévében. Inkább csak az ilyen idősebb nagymamáknak van erre idejük, vagy mondjuk a munkanélküli férfiaknak, de ők is inkább az ilyen sorozatokat szeretik nézni. A sorozatok azok eléggé népszerűek mondjuk a mongol tévében, és ezek koreai sorozatok, dél-koreai sorozatok, ilyen romantikus szappanoperák, dél-koreaiak.
Milyen zenéket hallgatnak az emberek?
Főleg pop. Pop és hip-hop zenét hallgatnak a fiatalok, ez a kettő van. We'll be right back.
меня ворами так мисте, и как череху ниху, и ниху долго долго чисте, и карти ты улица писте, и тухи ты писте, и без туда, и ты дыр, где ты сути спучте, ты бог цаста, цаста куда хотата, пацата те, отмети, хобите, бог бену, бой бену, надо там абену, бог пише чок, пише мини, эндер дирих тикш. Удачи, удачи, чай, бэтик йо, усана бэбэр гашу, надо без китчу, баса бэтик йо, чуни тигрин, оптош, чамагами, хэтик, шудир бочи,
az idősebbek, hát nem idősebbek, mondjuk középkorúak, vagy 40-50 körüliek, pedig ezt a műdalnak nevezném, ezt a műfajt.
Ez ilyen magyar nótához hasonló dolog?
Ahhoz hasonlít, tehát az ilyen mulatos zene, viszont ilyen elektronikus keveréssel, hogy úgy mondjam, tehát ilyen szintetizátor, és egy kis népzenei elem is van benne, és mondjuk a témáját illetően pedig mondjuk szülőkről szól általában, tehát édesapám, édesanyám, édesapám nagyon jó lovász, édesapám a traktorvezető például, és tehát ilyen szülőket magasztaló, vagy a szülőket érdemeit kiemelő dalok a legnépszerűbbek. Oh.
нүхт их мартмаар томлцсон. Найд тансан сэтгэл насан турш таганцаа. Найд хэрийг сэлхэх үү цагийг илээж хөрсөн да. Зайлон томоогүй амар мэн цэжний нүмөрт оршин доо.
És akkor a tiszta, vagy autentikus népzene az megjelenik még valahol?
Hát a részleteiben megjelenik ebben az ugye műdalban, és néhol. Úgy önmagában pedig színházakban talán a torokéneklés, a torokéneklésről biztosan sokan hallottak már, de a torokéneklés...
Ez számít a mongol népzenének?
Igen. A torokéneklés és a lófejes egedű zenéje, ez számít a mongol népzenének.
Tehát akik jönnek ide mondjuk Szigetre, vagy ilyen helyekre, azok autentikus mongol népzenét, tehát nem valami nyugatnak eladott dolgot csinálnak?
Szerintem az valamennyire autentikusnak mondható, viszont az az érdekes, hogy ez a mongol, ugye hagyományos mongol népzenének mondott zene is török gyökerekkel rendelkezik, tehát ez a torokéneklés, amiről mongol népzeneként beszélek, ez is inkább továbban még népszerűbb, tehát ez igazából ott tovább gyökerezik Dél-Szibériában, a dél-szibériai törököknél, és Mongóliának is csak a nyugati részén, ugye a törökökkel, a török népekkel határos részén jellemző.
We end.
mennyire erősek a határok, vagy mennyire vannak azonos népességek a határ különböző oldalai?
Hát Kínában ugye vannak a belső mongolok. Ugye Kína belső Mongólia autonóm területén, és Oroszországban pedig a búriátok, tehát ez a két lényegesebb csoport. Viszont a mongolok, a mongóliai mongolok, halha mongolok alkotják egyébként Mongóliának a döntő többségét, 95%-át körülbelül.
Tehát ők így hívják magukat?
Halha mongolok. Ők úgy gondolják, hogy ők gyakran használják ezt az általam ezt a kifejezést, amit én nagyon nem szeretek, ezt, hogy tiszta mongolok, tehát ők halhák magukat a tiszta mongoloknak, azaz Genghis Khan egyenesági leszármazottainak tartják, míg a burjátokat eloroszosodott, a belső mongolokat pedig elkínaiasodott mongoloknak, és velük szemben is elég gyakran ellenséges érzelmeket fogalmaznak meg. Tehát a belső mongoloktól óckodnak, gyanús embereknek tartják őket, gyakran kínai kémeknek tartják a belső mongolokat, tehát egy belső mongol Mongóliába jön, akkor gyakran az a vád éri, hogy ő kínai kém, és kémkedni jött ide Mongóliába. A burjátokat pedig, burjátokkal szembeni, hát hogy mondjam, nem gyűlöletnek mondom, de ellenséges érzelmek pedig még az 1920-as évekre vezethetők vissza, amikor ugye a burjátok alkották Mongólia értelmiségét, tehát a mongol értelmiség az 1920-as, 30-as években csak burjátokból állt, és mivel ők tudtak oroszul, a burjátok, mivel orosz területről jöttek, tehát ők tudtak csak oroszul, a halhák nem. És ezért a burjátok töltöttek be minden fontos pozíciót, ők tolmácskodtak, ők mentek az oroszokkal találkozni, stb. Ezért egyfajta irítség alakult ki a burjátokkal kapcsolatban. Ami ma már nem jellemző, de ez az ellenséges érzelem, az, hogy ők nem mongóliai mongolok, ez valahogy azért még jellemző. A halha mongolok nagy többségére, persze vannak kivételek is.
Mennyire közös a kultúrája ennek a három csoportnak?
Teljesen közös. Vannak nyelvjárási különbségek, apróbb kulturális különbségek is, de mindannyian mongolok, tehát teljesen közösek. Még kinézetre is, tehát külsőleg is egyszerűen meg lehet állapítani, hogy valaki mongol-e, vagy kínai, vagy más ázsiai.
És mit gondolnak a többiek a úgymond tiszta mongolokról? Tehát mondjuk a burjátok, vagy a...
Ez érdekes, a belső mongolok vagy a burjátok nem viseltetnek ilyen ellenséges érzelmekkel a halha mongolok iránt, hanem ők valahogy, én azt tapasztaltam, hogy ők valahogy próbálnák elfogadtatni magukat velük, tehát hogy ők is, hát hogy mi is egy nép vagyunk, hát mi is mongolok vagyunk, valahogy így, de sokukban, mivel nem Mongóliában élnek, nem a halhák között élnek, fel sem merül, hogy eszükben sem jut, hogy a halhák esetleg őket nem szívlelnék. Nekem vannak ezzel kapcsolatban személyes tapasztalataim is. Mongóliában összebarátkoztam kínai mongolokkal, ezek nem belső mongolok, hanem úgynevezett felső mongolok. Ők egy Kínában élő mongol kisebbség, akik egy eléggé erőteljes nyelvjárást beszélnek, és ők Mongóliába, Ulánbátorba mentek, ugye kínai lakóhelyükről tanulni, és őket nagyon gyakran megaláztatások érték amiatt, mert hogy egyszerűen a beszédükön hallatszott, hogy nem mongóliaiak, hanem valahonnan máshonnan jönnek, és nagyon gyakran ugye durvák voltak velük, becsapták őket, vagy egyszerűen hát kiközösítették őket emiatt.
A burjátoknak mennyire biztos a helyük, nem fenyegeti őket valamilyen oroszosodás?
Az oroszországi burjátokat fenyegeti, hát az oroszországi burjátoknak, ha jól tudom, körülbelül fele nem beszél már burjátul, tehát ezt a burját-mongolt nem beszéli. A vidéki burjátok között még sokan tehát az Oroszország vidéki kisebb falvaiban a burjátok beszélnek még burjátul, de azoknak a gyermekei, unokái már nem. Tehát fenyegeti, igen, eléggé fenyegeti. A Mongóliában élő burjátokat kevésbé fenyegeti ez, őket inkább, tehát ők megmaradnak mongolnak, viszont nem burjátnak. Őket inkább az elhalhásodás fenyegeti. Tehát a Mongóliában élő burjátok, burját fiatalok már nem a nyelvjárásukat beszélik, hanem a standard elfogadott halha-mongolt.
Ha 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 ha
A hétköznapok Mongóliája. A felvétel 2006. májusában készült.